Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsora kommunikációról, manipulációról és rációról.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok. Ebben az évadban, amelynek most már a vége felé járunk, nem győzöm hangsúlyozni, a propaganda témakörével foglalkozunk nagyon sokféle megközelítésből. Ma például a adatok, számok és ezeknek az ábrázolásmódja világából fogunk támadni. Meglátjuk, hogy hogyan kapcsolódik ez jól a politikai kommunikáció és a propaganda témájához. Akivel erről beszélgetni fogok, Bátorfi Attila, adatvizualizációs szakember, az LTBTK média tanszékének oktatója, akit nagy szeretettel köszöntök.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Mindig el szokták mondani, sokan ismerik a Churchill-i mondást, biztos neked is számos interjút kezdődött így, de én is innen indítom, ugye csak annak a statisztikának hiszek, amit magam hamisítottam. Ezt most vagy mondta, vagy nem mondta, a legtöbb jó Churchill mondásra ez így igaz, de amiről kérdeznélek, meg amiről kéne gondolkozni, az az, hogy a adatok, számok, amikről azt is szoktuk mondani, hogy makacs dolgok, azoknak a megjelenítése az hogyan formálható és hogyan befolyásol? Ez még két átfogó kérdés, nyilván alábontjuk, de induljunk el talán innen.
Visszalépnék két lépésre, hogyha
megengeded.
Mert hogy ugye hát önmagában maga, hogy mi az az adat, ez már önmagában egy izgalmas kérdés. Ugye több természete van neki, mert egyáltalán nem mindegy, hogy természettudományos adatokról beszélünk. Fölmegyünk a hegyre, és akkor megmérjük, hogy a másik hegy az milyen magas, mert erre vannak ugye műszereink. Viszont nagyon sok társadalmi adat, és ugye nyilván itt számunkra ez a font, a társadalom vagy az ember megméréséből fakadó adat, az tulajdonképpen mesterséges adat. Ugye emberek eldöntik az történelem adott idejében, hogy mit tartanak fontosnak. Ugye ezek lehetnek személyhez vagy demográfiai, egyszerű demográfiai adatok értelemszerűen. Ebben olyan nem kell igazából manipulálni, vagy felett, ugye hát az ember vagy 40 éves, vagy 45 éves, vagy Budapesten, vagy Szegeden született, ugye 10 évente erről beszámolunk a magyar államnak. De cserébe viszont van számos olyan társadalmi adat, közgazdaságtudományi adat, ami pedig úgy néz ki, hogy emberek eldöntötték, hogy lesz olyan, hogy GDP például. Lesz olyan, hogy államadósság például. Tehát egy csomó olyan indikátort is mérünk, aminek azért, hogy a valósághoz, a tényekhez való viszonya ilyen ismeretelméleti szempontból az eléggé távoli. Mi az a GDP? Vagy mi az a GNI például, amikor országokat szoktunk egymáshoz mérni, ugye versenyeztetjük őket, megpróbáljuk megmérni az életminőséget egy adott országban, ezek is mit jelentenek valójában. Tehát, hogy van egy ide, amihez hozzámérjük, de hogy ezek valójában egyébként valójában azt jelentik-e, amit próbálunk velük mérni, az azért kérdéses.
Hú, hát sok ponton szeretnék belekötni ebbe, nagyon-nagyon izgalmas dolgokat dobtál be itt rögtön az elején, akkor menjünk visszafele. Egyrészt ezek a étoszok vagy ideák, mint a GDP, amit mondtál, meg több más mérőszám, ezek teljesen mesterségesek, de gondolom, hogy akkor válnak releváns, hogyha egy ideig, egy időszakaszig következetesen és ugyanúgy mérik. Tehát, hogy már tudom, hogy most ez ugye a mérést is bedobtam az adat után, tehát még egy pont, de hogy akkor össze tudom hasonlítani, tehát ha mindig az van, hogy ugyanezt a mérőszámot használjuk, és mondjuk a országoknak a gazdagságáról, vagy jó módjáról beszélgetünk, akkor azt mondjuk, hogy itt is ezt mértük, ott is ezt mértük, és az 5 éves távon, vagy 10 éves távon így alakul, akkor azért az már egy megfogható, tényebb-szerű dolog.
Tényebbnek tűnik, igen, de mondjuk nem mindegy, hogy 1960-ban mit jelentett a GDP, és hogy például ma alkalmas-e arra, hogy például egy ország, vagy egy nemzeti közösség vagyonát fel tudja mérni, vagy gazdasági teljesítményét. Nyilván ez ennél azért még komplexebb probléma, hogy nem próbálok úgy tenni, mint hogy én közgazdálkozom, gyász lennék, mert
nem. Akkor elvérzünk mind a ketten, tehát inkább ezt engedjük el.
Inkább engedjük el, ezzel csak azt akartam mondani, hogy önmagában már az adatokkal probléma van, mert hogy ez egy retorikai fogalom valójában, nem a tényeket jelenti. Ugye van a Daniel Rosenberg történésznek egy viszonylag elég jó bonmotja erről, hogy ugye a tény, amikor kiderül róla, hogy hamis, az megszűnik ténynek lenni. Ha egy adatról derül ki, hogy hamis, az attól még adat marad. Hát ugye itt arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy az ugye adatokkal próbálunk valamilyen retorikai alakzatot alátámasztani, tehát az egy retorikai fogalom igazából.
Ez nagyon találó. Mi, amiről beszélgetünk főleg, az ezeknek a adatoknak, tényeknek, információknak, most már szándékosan itt picit össze is keverem ezeket, hogy elmossam a különbségeket, az ábrázolás módja. És ilyen értelemben mondtam, hogy a picit belekötök máshol is, tehát menjünk a hegynek a magasságához, vagy menjünk tényleg a tényadat, hány centi valaki. Uh-huh. Ennek az ábrázolás módja az óriási játékteret jelent már az adatvizualizációban, hiszen én ábrázolhatom úgy is, hogy Magyarország hegyei, vagy Magyarország egy régiójának hegyei, vagy összevethetem a világ hegyeit, és mellé teszem a Himaláját, akkor rögtön csíkságnak tűnik az egész. Igen. És korrektül ábrázoltam fix adatokat.
Igen.
Akkor hogyan módosul ez a megközelítés, hogy jó, amit kiválasztunk, hogy mit fogunk mérni, az ilyen vagy olyan, tehát hogy az egy mesterséges választás, de az, hogy hogyan jelenítjük meg, hogyan praktikusan, hogyan kommunikálunk vele, az már egy stratégiai meg szakkérdés is.
Részben, de amit te mondtál, ugye, hogy mihez mérjük hozzá Magyarország hegyeinek a magasságát, ugye te ebben a szempontból választhatod azt, hogy szemezgetsz, és megint egy retorikánál vagyunk, egy érvelési problémánál, vagy pedig bemutatod az egész világot. Ugye az adatvizualizáció az így vagy úgy, de egyszerűsít, tetszik vagy nem tetszik, ez egy ablak. Attól függ, hogy milyen tágra nyitjuk ezt az ablakot, és ugye minden ablaknak van egy kerete. Szóval ez ilyen, ezt el kell fogadni. A rajtad múlik az ábrázolón, hogy teremtesz egy olyan kontextust, amiből világosan kiderül, hogy mit szeretnél mihez például összemérni.
Na jó, de hát az, hogy mit választok ki keretnek, ugye erről szól a mese,
igen.
Az azon múlik, hogy mit akarok ábrázolni, vagy mennyire őszintén akarom azt ábrázolni. Tehát minden nem fogok tudni ábrázolni, mert mondjuk, hogy a teljes egy az egyben méretarányú térkép, az a Föld.
Ugye az a Föld.
Tehát, hogyha mindent ábrázolni akarok, akkor nem kell adatvizualizálni, hiszen ott van. De bármi más, amit ebből kiválasztok, és apróbb szegmenset veszek, akkor már értem, hogy benne vagyok az érvelésben, meg a retorikában, ez tökre tetszik, amit ezzel kapcsolatban mondtál. Tehát valamilyen döntést akkor is kell hozni, hiszen meg akarok valamit mutatni kicsibe. Modellezni akarom. Van egy döntési helyzete az adatvizualizálónak, és dönthet úgy, hogy a legjobb tudása szerint objektív módon, még akkor is, ha tények azokkal mesterségesen választottuk, én mit, objektív módon megmutassam, meg dönthet úgy is, hogy mi mellett akarok érvelni. Tehát az, hogy azt mondják neked, az a feladat, hogy ábrázold Magyarország domborzatát, vagy valamilyen módon, és akkor te, mint adatvizualizátor, dönthetsz úgy, hogy na akkor mekkora szegmens mutassak, mit mérjek egymás mellé, milyen mértékegységeket használjak, mert hogyha mindig ezresével ugrok, akkor rögtön megint nem lesznek hegyek, ha tehát hogy döntéseket hozol, és azt hogyan döntöd el, hogy most valamilyen irányba érvelni akarsz-e, befolyásolni akarod a felhasználót, aki ezt kapja, vagy azt mondod, hogy na most ez egy objektív helyzet, döntsél te ez alapján.
Hú, ugye, hogyha maradunk ennél a domborzatos hasonlatnál.
Nem, mehetünk centiméter ember magasságra, tehát nem muszáj ennyire.
Minden egyet, tehát onnantól kezdve, hogy használunk egy derékszű koordináta tengelyt. Onnantól kezdve a skálázás az, hogy ez a koordináta rendszer ez lineáris skálán van-e, vagy adott esetben logaritmikus skálán van, oda egészen odáig, hogy milyen színeket használunk például. Ezek mind-mind apró döntési pozíciók. Ezzel rá tudunk erősíteni valamilyen állításra, illetve valamit ki tudunk takarni, hogyha valami nem tetszik nekünk abból az egészből. De hogy itt igazából arról van szó, hogy ugye témáktól is függ, adattól is függ, meg adott esetben, hogy kinek kommunikáljuk ezeket. Ugye ezek mind-mind olyan apró döntési helyzetek, amikor muszáj, ettől függetlenül persze vannak
ökör, a megrendelőt szabályok. Vártam a fülemmel, tehát hogy és kinek az érdekében.
Kinek ugye? Az érdekében. Hát ugye, aki mondjuk tisztességes, az a nyilvánosság érdekében csinálja ezt, de hát nagyon sokan nyilván vannak céges megbízásra dolgozó emberek, van a politikai megbízásra dolgozó emberek, ott nyilván más szempontok is felmerülnek, és nem csak a nyilvánosság érdekei.
Ami szerintem egy nagyon izgalmas helyzet, az, amit én döntés előkészítésnek hívok. Tehát amikor tényleg azt mondják, hogy valamiről vitatkozunk, és most nem szükséges se politikai elfogultság, vagy nem biztos, hogy politikai vitában jön ez elő, bármilyen céges helyzetben, bármilyen helyzetben van döntés előkészítés, hol nyissuk meg a következő üzletünket, milyen távol van a konkurencia, tehát sokféle lépés van, és akkor olyan anyagot kell készíteni, ami ugye a lehető legjobban visszaegyezte a dolgot. És ilyenkor mégiscsak nagyon nagy felelőssége van ezeknek az adatoknak az előkészítőjének, vagy ábrázoljának, mert abból döntés fog aztán születni.
Igen, csak hogy ez egy másik felhasználása az ábrázolásoknak. Kétfajta fel van, a feltáró, exploratívnak hívunk, és van a explanatív, amikor pedig a nyilvánosság előtt magyarázunk. Egy ilyen helyzetben persze a cég igazgató tanácsát nevezhetjük nyilvánosságnak, de ettől függetlenül ott nem nagyon van olyan érdeke valakinek, hogy a nap végén ugye az a lényeg, hogy az Excel táblában ott egy nagyobb szám legyen a profit cellában. Nem, de ott azért nem valószínű, hogy a cég valamelyik dolgozójának az lenne az érdeke, hogy átverje az igazgató tanácsot. Ettől függetlenül átverheti, mert egy csomó dolgot nem tud, hogy hogyan kéne ábrázolni a helyesen, vagy például nagyon egyszerű statisztikai hibákat követel. Mondjuk azért céges szinten, akik ezeket az elemzéseket végzik, azért data science-ben eléggé otthon vannak, de nem biztos, hogy otthon vannak ábrázolásban. Lehet, hogy pont olyasmit nem vesznek észre, amit észre kéne venniük, vagy lehet, hogy olyan torz ábrázolásokat készítenek, rossz összehasonlításokat tesznek, rosszul olvasnak egy térképet, mert nem foglalkoznak ugye az ábrázolásnak az elméleti hátterével, ami viszont lehet, hogy a céget félrevezeti.
Na, ezen nem gondolkoztam, úgyhogy itt egy picit megállítalak, és kérdezem, hogy akkor ez egy csapat munka jó esetben, tehát egy team többféle szakértelemmel áll neki annak, hogy egy bonyolultabb összefüggést mondjuk elkezdjen felmérni, megábrázolni? És ha igen, kik vannak benne?
Hát ugye egy céges környezetben azt gondolom, hogy ott az adatosztályon, adatelemzési osztályon, az OTP-től a Telekomig bezárólag, EON-ig bezárólag, ott azért 8-10-20 ember is dolgozik adatelemzési szinten, és az egy másik kérdés, hogy van-e, aki ért az ábrázoláshoz. Ugye adatelemzés szerintem ezek a cégek eléggé jól el vannak látva, sőt, ráadásul Magyarország ebből a szempontból adatelemző nagy hatalom is, hiszen számos olyan cég van, amelyik például külföldi világmárkáknak készíti Magyarországon az adatelemzéseit, de ugye az üzleti felhasználású ábrázolások az egy külön szakma, ugye üzleti dashboardokat készíteni, döntés előkészítő, ahogy te fogalmaztál, dashboardokat készíteni, azok egy külön szakma, tehát hogy az egy másik.
És van az eleje a sornak, ezt értem, van egy másik, tehát aki felveszi az adatot, nem? Tehát az adatelemzés, csak próbálok végigfutni ezen a láncon, tehát valahonnan kellenek adatok.
Hát igen, vagy a KSH-tól, tehát hogy vannak nyilvánosan elérhető, vannak a KSH-tól megvásárolható adatok, értelemszerűen mondjuk a Telekom a cella információt saját maga gyűjti. Az EON-nak az, hogy hol vannak ügyfélkapcsolati központok, ezt magának gyűjti. Ezek megint csak lehetnek automatizált, szenzoros adatgyűjtések, de ugyanúgy lehetnek személyes, kérdőíves adatgyűjtések, ügyfélelégedettségre vonatkozóan, stb. Tehát ugye ezeket meg össze lehet kapcsolni, nyilván ez a data scientistnek, vagy az adattudósnak a feladata, hogy ebből a látszólag vége láthatatlan mennyiségű és különféle típusú adatból hogyan tudják kihozni üzleti szempontból azt, ami a leghasznosabb egy vállalat számára.
És lekerekítve ezt a dolgot, az viszont egy elképzelhető helyzet, hogy mondjuk születik egy döntés előkészítő anyag, mondjuk arról, hogy hol legyen logisztikai központunk, uh-huh. ez egy kulcskérdés sok cégnek, ugye hol legyen a raktár, uh-huh. mert már itt van, ott van, de itt hiányzik, ezt valamilyen döntés előkészítő adatokkal elhatározzák, de utána a nyilvánosság előtt viszont érvelni kell, vagy akár a döntéshozók előtt érvelni kell, hogy nem is tehetjük máshova, mert hiszen nézzék meg ezt az adatsort. És itt van tulajdonképpen ez a sweet spot, hogy van valami előkészítő anyag, amiről a döntés születik, és utána aztán ugyanannak az alapján még érvelni is kell tudni, ami egy komoly adatvizualizációs kihívás lehet.
Igen, először is szerintem az érvelés előtt ugye van a dedukció része. Ugye milyen következtetést tudok valaminek az eloszlásából lehozni? Erre van egy klasszikus probléma, hogy a térképeken pontokat, például pontsűrűségből próbálok következtetni. És akkor fölrakjuk a térképre, hogy hány ATM, OTP-ATM automata van egy térképen. És azt látjuk, hogy vannak helyek, ahol nagyon sok pont van, van egy csomó hely, ahol kevesebb pont van, és van, ahol egy vagy nulla. Ebből a következtetés le lehet vonni, hogy oda kell tenni, ahol nincsen, hiszen egy csomó helyen pedig, hát igen, csak hogy...
Ez nem véletlen nincs.
Nem véletlenül nincsen, azért, mert nem lakik ott senki, például, aha. vagy olyan alacsony a
lakosság. Vagy még nem volt kötelező oda lakni.
Vagy még nem volt kötelező oda lakni. Ugye erre szoktuk mondani, hogy a legtöbb ilyen pontsűrűség térkép, az valójában lakosságsűrűség térkép, és nem valami eloszlási hiányt jelent. Vagy ilyesmi. Tehát, hogy ugye milyen következtetés...
Ez már az értelmezés, akkor ez a dedukció...
Igen, igen. Milyen következtetést vonunk le valamilyen ábrázolásból, ha nem értjük, hogy mi van rajta.
Viszont csak azon tűnődtem el, hogy egyes pontokon másféle szakértőket is be kell akkor vonni, mert hiszen attól, hogy valaki tud adatot olvasni, meg értelmezni, annak az adott szakterületnek, például kell-e oda ATM, vagy megéri-e, talán inkább ez,
igen.
fenntartható-e, az meg már valószínűleg egy pénzügyi szakértőnek az elemzése. Szerintem
ilyen szinten igen, tehát, hogy nyilván egy vállalati szinten itt nem egy ember fogja meghozni azt a döntést, bár hozzáteszem, hogy én a diákjaimnak is ezt szoktam tanítani, hogy azért aki adatok ábrázolásával foglalkozik, annak alapszinten statisztikai tudással kell rendelkezni, alapszinten érteni kell arról, hogy mi az a tudomány, tehát hogy mi az, hogy módszertan, adatgyűjtés, értelmezés, humántudományokhoz értenie kell, sokkal több kérdés jut eszébe, és sokkal körültekintőbben fog ábrázolni. Mérnöki tudom, hogyan épülnek föl a szoftverek, ugye? Mert hogy hogyan tudjuk belenyúlni a szoftverekbe. Üzleti érzék kell hozzá, mert nem a fióknak készítjük ezeket, el kell juttatni valakinek, érvelni kell, ha már itt tetszik, akkor, illetve hát nem árt, hogyha van valakinek design történet, művészet történeti tudása, különféle projektek, különféle dizájnt kívánnak meg.
Például. És a diákok ilyenkor ülve maradnak, vagy felállnak, és tömötcsorokba elhagyják a tervet, mikor ezt kifejtik.
Nem tehetik meg, kötelező tantárgy nekik elvégezni, szóval sajnos, de ott kell maradni, nem sajnos, hanem ott
muszájnak,
kell maradni. Muszájnak, muszáj, igen.
Ez a Krízisek és pofonok, Bátorfi Attila adatvizualizációs szakembere az ERTE BTK média tanszékének oktatójával beszélgettek, és azonnal jövünk.